Kedves hallgatom! A 80. Zsoltár 6. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Ez a legkiemelkedőbb versek egyike Isten igéjében. Isten könnyeket adott népének italul és eledelül. Ezek a szenvedés könnyei voltak. Egy nemzet sem szenvedett annyit, mint Izrael népe, és mégis életben maradt. A legtöbb más nemzet, ha úgy bántak volna velük, mint a zsidókkal, akkor megsemmisültek volna, és eltűntek volna a föld színéről. Izrael könnyeket ivott évszázadokon át. Miért? Izrael megvetette pásztorát. Amikor az Úr itt volt, rátekintett Jeruzsálem városára, és sírt fölötte. Lukács evangéliuma 19. részének 41., 42., 43. és 44. verse leírja, hogy Jézus mit mondott sírása közben. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ez a Szentírás kiemelkedő szakasza és indokolja, hogy a zsidóknak miért kellett könnyeiket inniuk. Jézus haladt a keresztúton, és egyes nők a tömegben siratták, és ő ezt mondta nekik. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Lukács evangéliuma 23. rész, 28. vers. Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. 80. Zsoltár, 8. vers. A ragyogtasd ránk orcádat nem más, mint Izrael mesiásának arca, az Úr Jézus Krisztusé. Most itt van egy másik rendkívüli igevers. Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. Népeket űztél el, ezt meg elültetted. 80. Zsoltár, 8. vers. Isten segítette ki Izrael népét az egyiptomi rabszolgaságból. Isten a pogány népeket kiűzte Palesztina földjéről, és szőlőtőként elplántálta Izraelt. Izrael templomot épített, amelyben Istent imádták. Aztán meg azt hallották, hogy a templom elpusztul, és távozniuk kell az országból. Miért? Ugyanazért az okért, amiért Isten kiűzte a nemzeteket az országból, mert hátat fordítottak Istennek. Izrael felelőssége nagyobb, mint a pogány nemzeteké, mert Isten nekik kiváltságokat adott, amiket egyetlen nemzet sem kapott meg, hiszen egyedül köztük volt látható Isten jelenléte. Helyét elegyengedted, gyökeret vert, és ellepte a földet. 80. Zsoltár, 10. vers. Ez a vers Izraelről beszél, arról a szőlőtőről, amelyet Isten vitt ki Egyiptomból, és elplántált az ígéret földjén. Árnyéka hegyeket borított be, vesszői vetekednek a hatalmas cédrusokkal. Indáit a tengerig növesztette, hajtásait a folyamig. 80. Zsoltár, 11. és 12. vers. Fölvetődik a kérdés. Miért romboltad le kerítéseit, hogy szedhessen róla, aki csak arra jár? 80. Zsoltár, 13. vers. Éveken át plántálta Isten az ő szőlőjét, kerítést vont a kert köré. A nép mintegy 600 évig élt a földön. Isten nem engedte meg egyetlen nagy nemzetnek sem, hogy elpusztítsa őket. Egyiptom megtámadta Izraelt, és győzött fölötte többször is, de nem pusztította el. Ugyanez volt igaz Szíriával és a Hittita nemzettel kapcsolatban is. De eljött az a nap, amikor Isten elvonta kerítését, és engedte, hogy Izrael ellenségei bevonuljanak. Miért? Mert Izrael elutasította Izrael pásztorát. Legyen kezed azzal a férfival, jobbod azzal az emberrel, akit magadnak neveltél. 80. Zsoltár, 18. vers. Isten jobbja az ő hatalmának helye. Ki van Isten jobbján? Izrael mesiása. Dávid írta, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. 110. Zsoltár, 1. vers. Az Úr Jézus Krisztus ezt önmagára alkalmazta, amikor ellenségei kétségbe vonták mesiási igényét. Máté evangéliuma, 22. rész, 44. vers. Mózes első könyve 35. fejezetében van szó Ráhel történetéről, amikor életet adott második fiának a Betlehembe vezető úton. Benjamin csecsemő volt, de nem így nevezte el őt az édesanyja. Amikor rátekintett, akkor a Benóni nevet adta neki, ami azt jelenti, hogy fájdalmam fia. De Jákob rátekintett, és azt hiszem, hogy a csecsemő szemében megpillantotta szeretett feleségének, Ráhelnek a szemét, és ezt mondta. Nem hívjuk Benóninak, hanem Benjáminnak, mert ő az én jobbom fia. Benjámin előképe az Úr Jézusnak, aki eljött e földre, hogy a fájdalmak férfia legyen. De ma ő Isten jobbján van. Róla mondta az atya, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Egy napon visszatér onnan a földre, és mi nem pártolunk el tőled. Tarts életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. 80. Zsoltár, 19. vers. Egy jobb fordítás szerint ez így olvasható. Nem térünk vissza hozzád, eleveníts meg minket, és segítségül hívjuk neved. Most itt következik a kar harmadszor is. Uram, seregek Istene, újíts meg bennünket. Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. 80. Zsoltár, 20. vers. Más szóval, állíts helyre minket, Urunk, seregek Istene, ragyogtasd ránk orcádat. Ez csodálatos, rendkívüli Zsoltár. A 81. Zsoltár, mint sok más Zsoltár is, kapcsolatos az előzővel. Más szóval, itt folyamatos történetet olvashatunk. Az előző Zsoltárban levő imádság nem keresztjének imádsága volt, az Jákob nyomorúságának napjaiban lesz a zsidók imádsága a korszak végén. A mi nagy imádságunk ebben a korban ez. Jövel Uram Jézus! Jelenések könyve, 22. rész, 20. vers. Eközben segítséget kell kérnünk tőle, hogy továbbítsuk Isten igéjét. Ez a szabadulás éneke. Magas hangon kezdődik. Ez szoprán szóló. Felirata a következő. A karmesternek. A szőlőtaposó kezdetű ének dallamára. Ászáfé. Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, újjongjatok Jákob Istene előtt. Kezdjetek Zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot. Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, holtöltekor is, ünnepünk napján. Mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákob Istenének törvénye. 81. Zsoltár, 2. verstől az 5. versig. Azt hiszem, hogy ez ige szakasz kulcsa az újholdkor megzendülő kürt leírása. Ez nagyon is helyén való, mert az újhold az igazság napjának fölkelte előtt tűnik föl, és szárnya alatt gyógyulást találnak. Azért jön, hogy megszabadítsa őket. Ez a Szent Sátor ünnepének csodálatos képe. Izraelnek 4 nagy ünnepe volt az év elején, a Páska ünnepe, a Pünkösd ünnepe, aztán az első zsengék ünnepe, és a sátoros ünnep. Ez a zsoltár a sátoros ünnep zsoltára, amit neveznek a kürtölés ünnepének is. Mert Izraelnek szóló rendelkezés ez, Jákob istenének törvénye. Az nagy nap volt, beteljesedése még a jövőben várat magára. Hallgass meg, népem, hadd incselek! Bár csak hallgatnál rám, Izrael! Ne legyen más istened, idegen istent ne imádj! 81. Zsoltár, 9. és 10. vers. Az Úr emlékezteti őket a múltra. Én, az Úr vagyok a te istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről. Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm. 81. Zsoltár, 11. vers. Ez ígéret Izraelnek, és ezt így kell tekintenünk, de van benne lelki üzenet nekünk is. Isten nem vezette ki őket Egyiptomból, hanem megmentette őket a bűnből, ami a világ Egyiptoma. Isten így szól: nyisd tágra szádat, és töltsd meg lelki áldásokkal. Éppen ezt cselekedte. Isten jó volt hozzánk, de népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. 81. Zsoltár, 12. vers. Más szóval, Izrael nem támaszkodott rám, még mindig nem fordultak Istenhez. Nem sok különbség van az izraeli és az arab oldal között, ami Istennel való kapcsolatukat illeti, és nem sok különbség van köztük és más országok között. Valójában azt hiszem, hogy sok országban nagyon rosszak a lelki körülmények, és mégis meg akarják mondani másoknak, hogy mit kellene tenniük. Saját kudarcunk miatt nekünk kellene zsákruhába és hamuba öltöznünk. Nekünk kell Istenhez fordulnunk egyénileg és együttesen is. A 82. Zsoltárt sokszor félreértik. Aki tagadja Krisztus istenségét, ezt a zsoltárt veszi elő és nevetségessé teszi. Ez egy újabb prófétai zsoltár, ami a jövőbe tekint Isten földi népe, Izrael szempontjából. Ezzel kapcsolatban látjuk az Úr dicsőségét, és ez csodálatos, amikor ez a kettő együtt jár. Ez annak az ítéletnek prófétai leírása, amit Isten hajt végre a nagy nyomorúság időszakában, amikor megmenti a hűséges maradékot. Ez a zsoltár így kezdődik. Ászáv zsoltára. Isten ott áll az isteni közösségben. Ítéletet tart az istenek fölött. 82. Zsoltár, 1. vers. Isten ott áll az isteni közösségben. Ez még nem történt meg, de ott áll majd a millennium idején. Ítéletet tart az istenek fölött. Kiket nevez isteneknek? Meddig ítélkeztek álnokul? Pártjukat fogva a bűnösöknek. Szela. 82. Zsoltár, 2. vers. Fontos megértenünk a Szentírásnak ezt a versét. Figyeljük meg, hogy ki az istenek. Isten a bírákat nevezi isteneknek, mert Isten helyén ülnek, és az ő cipőjében járnak. Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek. Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, ragadjátok ki a bűnösök kezéből. 82. Zsoltár, 3. és 4. vers. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, mint a föld bírája, akkor megvédi a szegényeket, az árvákat, a nyomorultakat és a szükségben levőket. A halálbüntetés elleni egyik érv az, hogy a gazdagok sohasem fizetnek bűncselekményeikért, de a szegényeknek mindent meg kell fizetniük. Úgy érvelnek, hogy a büntetés egyenlőtlenségei miatt el kell törölni a büntetést. Isten ezt mondja a bíráknak: azt kívánom, hogy védjétek meg a szegényt és az árvát. Nem új az, hogy beszélnek a szegények egyenlő jogairól, mert ez olyan régi, mint ezek a zsoltárok. Amikor az Úr Jézus, a Mesiás uralkodik a földön, megvédi a szegényt és az árvát, a nyomorultat és a szűkölködőt. Ma a bírák Isten helyén ülnek, és nekik is ugyanazt kell tenniük. Most itt van egy érdekes vers. Nem tudnak és nem értenek semmit. Sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. 82. Zsoltár, 5. vers. Bizonyára a világ remeg ma és nagy zűrzavarban mindenfelé, és az egyik legnagyobb problémát éppen a világ bírái okozzák. Nagyon könnyű úgy tenni egy bírónak, mint ahogy Pilátus tett, aki mosta a kezét, és ezt mondta. Nem gondolom, hogy ilyen civilizálatlan módszerként kellene halálbüntetést alkalmazni az emberekkel szemben. Azt hiszi, hogy így megmenekülhet a felelősség elől. De amikor a törvényszegők mennek elé, akkor emlékezniük kell arra, hogy az igazság vak. A gazdag követett el bűncselekményt, megérdemli a halálbüntetést, és ki kell egyenlíteni tartozását éppen úgy, mintha szegény lenne, aki ugyanolyan bűncselekményt követett el. Sajnos, nagyon kevés gazdag embernek kell megfizetnie bűnéért. Azt mondtam ugyan, Istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan. 82. Zsoltár, 6. vers. Mit jelent az, hogy Istenek vagytok? Az Úr Jézus Krisztus maga idézte ezt a verset, amikor a zsidók kérdeztek istensége felől. Isten káromlással vádolták, mert magát Istenné tette. A János evangélium a 10. részének 33. versétől a 37. verséig ezt olvassuk. A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Jézus így válaszolt. Nincsen megírva a ti törvényetekben. Én mondtam, Istenek vagytok. A Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlás szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. Jézus azt mondta ezeknek a zsidóknak, hogy ítélőszékben ülnek, és amikor valaki az ítélőszékben ül, akkor Isten helyét foglalja el. Sok keresztjén bűnös ma ebben. Mások fölött ítélkeznek. Pál apostol ezt mondja. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. 1. Korintusi levél, 4. rész, 3., 4. és 5. vers. Pál kijelenti, hogy egy napon Isten elé kell állnia, és éppen ezért még saját magát sem ítéli meg. Barátom, amikor ítélkezel mások fölött, akkor Isten helyett cselekszel, és Isten vagy, amikor az ítélkezés helyét foglalod el. Féltem országunkat, mert olyan sok istentelen ember foglalja el a hivatalokat. Semmit nem építenek Isten igéjére, és nem akarják visszavezetni a népet az igazi alaphoz. Évekkel ezelőtt bíróság elé került egy házaspár azzal a váddal, hogy idegen országnak kémkedtek. A bíró egy zsidó volt, és azt mondta, hogy az előző éjszakát imádságban töltötte, mielőtt ki kellett mondania az ítéletet. Nagyon megható volt ezt hallani. Miért? Szigorú ítéletet akart hozni, Isten helyére kellett ülnie, amikor döntést hozott. Az a bíró tényleg Isten székében ült, amikor e két ember élete felett ítélt, akiknek fizetniük kellett a kormány ellen elkövetett bűnért. Aki ilyen pozícióban van, annak istenfélőnek kell lennie. Imádkozó embernek kell lennie. Mai társadalmunkban a nagy probléma az, hogy bíráink megszegik a törvényt és a rendet. Furcsa, hogy a törvény és a jog megszegése a jogi hivatással kezdődött, és nem a bűnöző elemekkel. Amikor valaki fölött ítéletet mondunk, akkor Isten helyét foglaljuk el. A szülőknek tudniuk kell erről. Mit mond Isten egy kisgyermeknek? Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt. Kolossei levél, 3. rész, 20. vers. De várjunk egy kicsit. Mi van akkor, ha a szülők nem mondják meg neki, hogy helyes úton járjon, és nem úgy nevelik, ahogy kellene? Sok ilyen szülő van korunkban. Isten mondja, felelőssé teszlek titeket. Ők az én helyemben ülnek. Ezt a pozíciót töltik be, mert ezt mondtam annak a kisgyermeknek. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását. Példabeszédek könyve, 1. rész, 8. vers. Isten legyen irgalmas annak az apának és anyának, aki nem vezeti gyermekét istenfélő módon. Valaki föltette ezt a kérdést. Mi a rosszabb annál, mint pokolba jutni? A választ egy nagy prédikátor adta meg évekkel ezelőtt. Pokolba jutni és felismerni gyermekünk hangját és megkérdezni tőle. Gyermekem, mit keresel itt? És hallani a választ, apu, téged követtelek. Imádkozzunk. Istenem, segíts meg, hogy őszintén és igazán hordozzam a rám bízott felelősséget, tudva azt, hogy egyszer mindenért számot kell adnom előtted. Ámen.